Irány a hold, 2025-ben egészen sok hold küldetésnek lehetünk majd tanúi. Ezeket fogjuk végigvenni Paher Tiborral, a Puli Space alapítójával, igazgatójával. Szervusz Tibor, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Jó rég beszéltünk, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy velünk újfent. Nem is olyan sokat kellett várni, már el is indult talán, vagy legalábbis január közepére tervezték, ahogy én olvastam, az első magán hold expedíciót, amiből mindjárt kettő is van, úgyhogy érdekes, hogy ez hogy jön össze egy rakétán, hogy férnek el riválisok például.
Így van. 15-én el is indult a japán iSpace és az amerikai Firefly holdszondája. Ezek valóban magánexpedíciók, bár már nem az elsők, mert azok már voltak korábban is, de egy Falcon 9-esen indultak, hát valószínűleg azért, hogy egy kicsit olcsóbban tudják eljuttatni a szondájukat a Holdra, és egyébként ilyen értelme békében megférnek egymással. Uh-huh. A japán kollégáknak ez a második nekifutása, ő nekik az első kísérletük a leszállásnál végződött sajnos szerencsétlenül, és hát ahogy szoktak mondani, nem egy darabban érték el a Holdat. Magyarul becsapódtak, de most bízunk benne, hogy sikerülni fog
neki. Hát attól függ, mi volt a cél, mert a kínaiak azok meg direkt becsapódni akartak, tehát ők nem bíztak semmit a véletlenre. Ha szétesik, úgyis becsapódik, ha nem esik szét, az is jó, mert az is becsapódik.
Nem, ők le akartak szállni simán, tehát ez volt a cél, de most reméljük, most sikerül nekik, de erre még várni kell, mert ők egy nagyon hosszú, sokáig tartó energiatakarékos pályán mennek, tehát ők valamikor május környékén fogják elérni a Holdat, de szépen halad a expedíció, működnek a rendszerek, úgyhogy minden rendben van velük, tehát a terv szerint haladnak.
Belekezdtél az amerikaiakba, igen.
Pont. Igen, igen, nézzük Amerikát.
Az amerikai kollégáknak ez az első kísérletük, ők egy Firefly nevű cég, és a NASA-nak ugye teljesen új megközelítése van a robotikus hold expedíciókra. Ezek nem NASA expedíciók hivatalosan, hanem magánexpedíciók, ahol a NASA adott esetben a fő ügyfél. Tehát ő a fő megrendelő, tehát ez biztosítja, hogy az expedíció menjen. A maradék rakteret pedig a végrehajtó cég az eladhatja, ha tudja.
Itt kik a végrehajtók? Mert ugye ez most előtérbe kerül mondjuk Elon Musk pozíciójával, de azért vannak még többen is, akik hasonlóan közel kerültek, de ugye a SpaceX az egyik legnagyobb, sőt, talán a NASA a legnagyobb partnere, vagy a partnere.
Ez így van, de itt ezek akkreditált cégek, nyilván nem jöhet Józsi bácsi a sarokról, hogy akkor én majd ezt megszervezem. De ezek 13, ha jól emlékszem, akkreditált cég van, akik pályázhatnak idézőjelvet éve, amikor a NASA összerak magának egy tudományos műszaki csomagot, hogy ez az X darab kísérlet egyéb, szeretném, ha ide elvinnétek a Holdra, és akkor mondjatok valamit, és akkor mondanak valamit, és akkor nyilván tárgyalás után megegyeznek egy fix árba, ez valahol 80-100-150 millió dollár között. Lenni,
Tibor, ezt én nem értem, hogy alapján. Eddig a NASA csinálta ezt, most miért adta ki Gebinbe?
A következő érvelés van mögötte, ez egyrészt a Google Lunar XPRIZE-nak egy folyamánya, talán emlékeztek rá, illetve hallgatók is, ugye mi is azzal kezdtünk, hogy a Google Lunar XPRIZE egy versenyszervezet, hogy magánszervezetek juttassanak el eszközt a Holdra, mert hogy megmozgassák a magánépát egy kicsit. És lényegében ez csúcsosodott ki abban, hogy a NASA átvette ezt a koncepciót. A gondolat mögötte az, hogy kicsit versenyre kényszerítsék, vagy késztessék a résztvevőket, és több innovációt hozzanak be, és így a NASA-nak legyen több lehetősége ezeket, hogy mondjam, figyelni, olcsóbb legyen összességében, és emellett támogassa az amerikai űripart. Uh-huh. És emögött az a gondolat is van, hogy a Holdról azt gondoljuk, hogy ott létre fog jönni, vagy lényegében már most elkezdődik egyfajta gazdasági környezet, amiben bizony magáncégek is szerepet fognak vállalni, és ezeknek a megerősítése a cél.
Sőt,
és azt is hozzá kell tenni.
Igen.
Bocsánat, még egy mondat.
Igen, igen.
Ugye egyfajta űrverseny is van, Kínát említettétek, Kína nagyon célzatosan halad a holdi programjában, és nagyon jól csinálják, és ez kicsit felrázta az amerikaiakat is.
Nagyon érdekes szerintem az a vetülete a dolognak, ugye beszéltünk a japán sztoriról, ez a Hakuto Resilience, ugye? Ez a
Hakuto Air, igen.
Igen, Hakuto Air, Hakuto Resilience, hogy itt tudományos műszerek mellett egy művészeti projekt is van, tehát ilyen, igen, a svéd pacák, a Mikael Genberg egy Moonhouse nevű projektet grundolt, ahol azt a tipikus svéd piros házat tervez a Holdra, az a fehér kontúrokkal rendelkező piros házat, ezt akarja oda fölépíteni.
Ez valami vicc?
Nem, ez viszi a
De erre van pénz meg hely az űrkutatásban, hogy ilyen fun projekteket
is. Jó, ez most csak 8,5 centi magas és 11 centi széles mini
hát
építmény,
akkor is.
De akkor is lesz egy ház a Holdon egy művészeti projekt keretében.
Ez így van, ezek elindultak, tehát ezek pontosan ezek a potenciális vásárlók egy ilyen holdküldetésben. Nyilván ennek reklámértéke van első körben, tehát elég jó reklámértéke, kinek van már egy háza a Holdon.
Igen. Jogos, de tényleg jó.
Jó, de ez egy kicsit arra hajaz, amikor elkezdtek árulni telkeket a Holdon valami nemzetközi
jó,
jogi szerződésre hivatkozva. Igen, ez keltett bennem rossz érzéseket.
Ez igen, de ugye itt a különbség az, hogy itt valóban leteheti, hát hogyha neki ez jó, akkor leteheti, hogy a telekvásárlás az ilyen, bizonyos az ilyen, tehát a kamu nincs ilyen lehetőség, tehát ha meg valaki vásárolta az adott cégnél, akkor annak adott egy kis ajándékot, meg kapott egy papírt, amit kitelt a falra, de ennyi értéke van neki, tehát a teleket nem vásárolhatsz a Holdon. Úgyhogy ez egy picit más, de ez valóban elindult, hiszen több ilyen projekt is fut. És például említettétek a Hakuto Air-en, ott van egy szintén, ha úgy tetszik, gazdasági értelembe vett projekt, a Taiwan Egyetemen diákok fejlesztettek egy sugárzásmérőt, és az is ott van rajta, és azt is akkor megvették. Tehát
igen, érdekes.
Benne vannak ilyenek.
Ugye az a felmerül az emberben, hogy nem lesz ebből baj, mert ebből a szempontból, hogy egy kicsit így túlpopuláljuk a ilyen cuccokkal a Holdat, mint ahogy a világűrt is, ugye sokak szerint elszemeteljük. Van ez a mini holdjáró, ez a Tenacious nevű cucc, ez is rajta van a Hakuto Air-en, és ez állítólag ez az 5 kilós, ilyen, mit tudom én, max 30 centisnek néztem holdjáró, ez össze-vissza barangolhat. És hogy miket fogod csinálni, azt nem tudom pontosan, de hogy előbb-utóbb ezek így összeütköznek, nem? Vagy azért még annyira hát, nem
ütköznek, vagy... annyira azért nem kicsi a Hold, hogy összeütközenek, de ez egy valós probléma, hogy ugye megnövekedett az érdeklődés, és ahogy jeleztem, emögött nyilván van egyfajta geopolitikai küzdés is, ami mint hasonlóan a 60-as évek külversenyéhez, ami most, ahogy említettem, Kína és az USA között van leginkább, de más szeretők is vannak benne. De a másik az, hogy a Holdon szeretnének hogy állandó bázis létrehozni, mind a kínaiak, mind az amerikaiak, és adott esetben az ott megtalálható nyersanyagokat, vagy erőforrásokat hasznosítani. Tehát itt konkrétan előbb-utóbb gazdasági érdekekről is beszélünk.
És ezek most az expedíciók ezt hivatottak előkészíteni?
Pontosan, ezek már ennek a részei, hiszen ahogy jeleztem, maguk az amerikai expedíciók, illetve a japán expedíció és magánexpedíció, tehát nem egy űrügynökség által hivatalosan jegyzett expedíció, az űrügynökségeknek van rajta rakományuk, tehát ők vásároltak egy X lehetőséget. És mondom, az amerikaiak úgy mennek, hogy mint egy chartergépnél, hogy valaki kibéreli a repülőgépnek a 60-70%-át, a maradék helyet meg eladja az üzemeltető.
És itt jön vissza a pénz, vagy annak egy része legalábbis. Most beszéltünk a japán meg egy amerikai expedícióról, az iSpace-ről és a Fireflyről, de úgy harangoztuk be a mostani megszólalást, hogy sokasodó hold küldetések. Ez rögtön január közepén mindjárt kettő, ez azért tényleg sok, de lesz-e még?
Lesz. Február végén fog indulni az Intuitive Machines, ez egy houstoni cégnek a második küldetése, ugyanabban a konstrukcióban, mint a Firefly, ez a NASA-nak ez a Commercial Lunar Payload Services program keretében van, tehát ez is a NASA fő megrendelő, de mások is vannak rajta. Például a Pulinak két vízszimatolója van ezen a küldetésen, és itt hadd jelezzem azt,
na, ez igen, gratulálunk
magán,
hozzá.
Magán küldetésnek számít, hiszen annak idején, amikor a vízszimatolót fejlesztettük, az egy NASA által támogatott fejlesztés volt, és vittük az elkészült példányokat Kaliforniába, a Jet Propulsion Laboratóriumba, akkor mi beszélgettünk útközben Houstonban az Intuitive Machines-szal, hogy van egy ilyenünk, és ott nagyon örültek neki, mert mondták, hogy nekik pont kéne egy ilyen pici, ugye 40 dekáról beszélünk, pici műszer, amit ők föltennének az egyik expedíciójukra, mert ők szeretnék ilyen mérést végrehajtani, és akkor megegyeztünk, hogy mi adjuk a műszert, ők elvisznek ingyen bennünket, mert ugye ez gazdasági rész van, és keresünk kuncsaftot az adatoknak. Uh-huh. És ez sikerült végül is, ez egy külön történet, most ebben nem megyek bele, nincs rá időnk, de az Európai Ügynökséggel aláírtunk egy adatvásárlási szerződést, és ez abban az értelemben történelmi szerződés, hogy űrügynökség mélyűri kutatásról vagy nem vásárolt adatokat, tehát vagy ők szervezték meg, futtatták a kísérletet vagy az expedíciót teljes mértékben, vagy nem. Itt pedig az történik, hogy egy létező, már kvázi megszerelt kísérletnek a eredményét vásárolták meg.
Uh-huh. Hogy néznek ki most az vízszimatolók? Ezek a prototípushoz, az elsőhöz hasonlítanak, vagy valami fejlesztés történt, vagy máshogy néz ki?
Pont ugyanolyanok, mint amit az NASA-nak leszállítottunk, és azok már repülésre alkalmas fázisban voltak. Tehát úgy néznek ki, ez 10x10x 3,4 cm, 380 g a tömege, amikor normál üzemmód, vagy akkor kb. 5 wattot fogyaszt, de teljes mértékben ugyanazok a kiszerelések, és ezek repülnek
most. Mi az áramforrás? Hogy megy?
Nekik van egy, ugye ezek, nekik szükségük van egy úgynevezett gazda eszközre, vagy gazda testre, ha úgy tetszik. Tehát itt konkrétan a kettő vízszimatoló megy most az Intuitive Machines küldetésén. Az egyik az Intuitive-nek van egy ugráló drónja, ami rakéta meghajtással több ugrást fog végrehajtani a hold felszínen. Ez egy kb. 70 centis miniaturizált leszálló egység, ha úgy tetszik. Tehát azon majd az egyik vízszimatoló, és mi ettől a hoppertől, vagy szöcskétől kapjuk az áramot, illetve rajta keresztül kommunikálunk a földdel végső soron, először a magával a hopperrel, a hopper a leszállóegységgel, a leszállóegység pedig a földdel, és akkor onnan jönnek vissza hozzánk az adatok.
És közben óriási várakozás előzi meg, hogy mondjuk amikor már lehet számítani rá, hogy le fog merülni az aksi, hogy vissza tud-e csatlakozni a gazdára, és hogy fel tudja tölteni magát, és visszaküldi az adatokat?
Neki nem kell feltölteni magát, hogy folyamatosan kapja az áramot. Tehát nincsen benne akkumulátor ilyesmi, hanem mi addig tudunk működni, amíg a gazdától kapjuk az áramot.
Stimmel.
Ez az egyszerűsítésnek az átka, ha úgy tetszik, vagy ára.
Oké, akkor nagyon kell drukkolni.
Végén indulunk, és március közepén, ha minden jól megy, akkor március közepén már be tudunk számolni az első eredményekre. Reméljük, hogy minden sikeres.
Nagyon jó, szuper. Nagyon jó, be is számolunk róla. Köszönjük szépen
nagyon
az
szépen
infókat.
Köszönjük, Tibor, drukkolunk ezerrel.
Köszönjük szépen, mi is.
Szerbusz!
Nagyon érdekes témáról Szerbusztok. Beszélgettünk, köszönjük szépen a Puli Space alapítójával, igazgatójával, Paher Tiborral. Persze szurkolunk a magyar vonatkozásoknak is, és figyelemmel kísérjük, hogy mi történik a Puli vízszimatolókkal.